2026. április 19-én ünnepi szentmisét tartottak a kiskunhalasi Szent Péter és Pál templomban, melynek keretében a bérmálás szentségét szolgáltatta ki dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. Fogadják szeretettel az érsek atya gondolatait.
Főtisztelendő paptestvérek, kedves bérmálkozók, Krisztusban szeretett testvéreim! Magyar nyelvészek egy pályázatot indítottak, hogy írják meg az emberek, hogy szerintük melyik a legszebb magyar település név. Hihetetlen, több mint 3 millió választ kaptak interneten, alig tudták osztályozni a bejött válaszokat, mert szinte minden terület a saját faluját vagy települését úgy szépnek tartotta, de azért mégis volt abszolút győztes. Az Új Szent Hargita nevű, ez Erdélyben van, és hát van Boldog, meg Boldog Jászszentháza, Boldog az ottan fönt Pest megyében. Ez a falu győzött nevében, hogy ez a legszebb. Hogyha a Szentírásban található település neveket kellene így rangsorolni, én előkelő helyre tenném az Emmauszt, nem föltétlen a hangzása miatt, hanem az ott történt események teszik nagyon első helyekre a városkának a nevét, bár azt mondják a Szentföld ismerői kutatói, hogy abban az időben nem is egy Emmaus nevű falu volt, talán 3 is, de ez az Emmaus, ez bemérhető, mert az evangélista leírja, hogy milyen távolságra, körülbelül 12 kilométer lehetne mondani, volt Jeruzsálemtől, ahová az evangéliumban olvasott tanítványok szomorúan bandukoltak Jézus halála után, mert ők azt hitték, hogy a halál véglegessé tette Jézus sorsát. És az egyik nevét is tudjuk, Kleofásnak hívták. Volt olyan egyházatja, amelyik azt mondta, hogy távoli rokonságban volt Jézussal ez a Kleofás. Hát ebből is látszik az, hogy önmagában valakivel vérségi rokonságban vagyunk, az még kevés a hithez. Ugye sokan mondták korábban, hogy a unokatestvérem, pap, meg régebben mondták, hogy apáca, meg hasonlókat mondtak, de még sokan azt, hogy a szüleim nagyon vallásosak voltak. Ez még önmagában kevés. Mindenkinek maga kell, hogy meghozza a döntést. Hát pontosan erre való, kedves bérmálkozók, ez a szentség, hogy öntudatosan ti magatok tegyetek hitet Jézus Krisztus mellett. A történet olyan gördülékeny, hogy szinte nem is kell különösebb kommentárt fűzni hozzá, mert ahogy leírja, hogy szomorúan mennek, hiába hallottak olyan híreket, hogy talán Jézus föltámadt, mondták az asszonyok, meg hasonlók, ők el voltak keseredve, hogy mindarra, amire rátették az életüket ebben az elmúlt 3 évben, annak értelmetlen vége van, hiszen Jézus meghalt. És ez egy nagy szomorúságot okozott bennük. Jézusnak van egy olyan mondása a 8 boldogságban, hogy boldogok a szomorúak, majd vigasztalást nyernek. Hát pontosan ez az eset mutatja meg, hogy milyen módon kell ezt a boldog mondást értelmeznünk. hiszen Jézushoz odament annak idején a gazdag ifjú. Gondolom ismerős a történet, hogy Mester, mi jót kell tennem, hogy üdvözüljek? És akkor Jézus mondta neki, hogy tartsd meg a parancsokat. Én ezt mind megtettem gyerekkorom óta, mondta a fiatal ember. Hát akkor, ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenedet és kövess engem. És akkor a fiatal ember nagyon elszomorodott, nagy vagyona volt, és eltávozott Jézustól. Jézus nem ment utána, és nem mondta neki, hogy jaj, te ide figyelj, túl nagy mércét állítottam neked, te azért maradjál itten, és hát egyébként is örülj annak, hogy nagy vagyonod van. Nem. Hagyta, hogy elmenjen, bár megszerette azt a fiatalt is. Itt miről volt szó? Ezek a tanítványok nem amiatt búslakodtak, hogy mondjuk elvesztették a vagyonukat, hanem valaki miatt. A szeretet volt bennük Jézus iránt, mint amikor valaki egy közeli hozzátartozó gyászol. Szomorúság tölti el, de abban a szomorúságban benne van a szeretet, amikor közeli hozzátartozóinkat veszítjük el. És a szeretet az az erény, amely meg fog maradni, mondja Szent Pál apostol. És a szeretet győzedelmeskedni tud. És Jézus oda megy, megvigasztalja őket, nem akárhogyan, hanem úgy, hogy bebizonyítja nekik, hogy ami történt, az nem volt véletlen, az benne volt Isten gondviselésében, és az Isten orvosolta ezt a nagy csapásnak vélt tragédiát, hogy őt keresztre feszítették, hiszen föltámadt. És ekkor, amikor mellettük megy az úton, először meghallgatja őket, mint egy ilyen jó pszichológus, aztán lassan rávezet őket az igazságra. És az igazságot a Szentírásból vette. Méghozzá az Ószövetségi Szentírásból. Hogy megvan írva Mózes és próféták könyveiben. Mert valóban ott vannak olyan jövendőlések, amelyeket mi már utólag egyértelműsíteni tudunk. Majdnem olyan ez, mint mikor megtörténik valami nagy esemény, és akkor visszagondolunk rá, és akkor azok az előjelek világossá válnak számunkra. Hát persze, hogy így kellett történnie, csak akkor nem vettük észre ezeket a jeleket. Hát itt is. És hát milyen könyvekre gondolatot, mit tudhatunk az Ószövetségből? Hát megjövendölték, hogy Betlehemben fog születni, Názáretinek fogják hívni. Éppen Izaiás könyvében van benne, hogy az Úr lelke lesz rajta, és azok a szentlelkes adományok Jézus emberi természetén, amit ti megtanultatok a Szentlélek adományaiként, az Jézuson is ott volt a bölcsesség, tudás, lelki erősség összes 7 adománya. Aztán tovább menve, az Izaiásnál van egy ilyen titokzatos alak a szenvedő szolgáról, amely előre vetítette a Messiás szenvedését. De ott van az utalás már arra, hogy ő nem fog a halálban maradni. Föltámad, burkoltan ott van, és ezt mondja nekik. És ezek úgy fokozatosan megvigasztalódnak ezek a tanítványok, hiszen ismerték az Ószövetségi Szentírást. Nekünk is A Szentíráshoz kell fordulni, ha eligazítást keresünk, ha vigasztalást keresünk. Mi már abban a többlet nyereségben vagyunk, mondhatnánk, hogy nem csak az Ószövetséget ismerjük, hanem az Új Szövetséget is. És éppen ebben az esztendőben, amikor mi magyarok külön ünnepeljük, hogy 400 évvel ezelőtt fordították le a teljes katolikus szentírást magyar nyelvre, Káldi György jezsuita atya tette ezt, akkor különösen is ünnepelnünk kell, hiszen a katolikus szentírás 7 könyvvel több, mint az Ószövetség, mint a protestáns Ószövetség. És ezért is ezt kiszoktuk hangsúlyozni, mert abban nagyon fontos tanítások vannak, ami nincs benne a protestáns Bibliában. És hogy forgassuk a szentírást, olvassuk, amikor elkeseredünk, amikor lelki erőre van szükségünk, amikor meg akarjuk ismerni Jézust. Maga Szent Jeromos, a nagy bibliafordító mondta, ugye ő héberről latinra fordította a szentírást, meg görögről héber latinra, hogy aki nem ismeri a szentírást, nem ismeri Krisztust. Hát igen, olvassuk a szentírást, vigasztalásunkra, lelki erőnkre, útmutatásunkra. És akkor azok a tanítványok mennek tovább, Jézus úgy tesz, mintha tovább akarna menni. Isten nem erőtteti magát rá senkire. Nem büntet. Mert mi volna az, ha valaki káromkodik, rögtön lecsapna rá a villám. Az erőszak lenne. Isten szabad akaratot ad nekünk. És nem is ígér olyan dolgokat, ami szinte kényszerítőleg hat ránk, hogy nem is tudunk más csinálni. Ő nem kampányt tesz az emberekkel, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz most az életedbe. Van olyan szekta, amelyik megígéri, hogy itt a földön mindened meg lesz, hogyha vallásos leszel. Jézus azt mondta, ha valaki követni akar, vegye föl keresztjést, és úgy kövessen engem. De megígérte az üdvösséget. De az üdvösséghez hit, és kegyelem és erőfeszítés kell. És aztán betérnek egy házba, és ott is tudjuk már, hogy a vacsora átalakul szentmisévé. Kezébe veszi a kenyeret, megáldja, és akkor megnyílik a szemük. A szentmise most is ugyanaz lényege szerint, ami akkor volt az utolsó vacsorán, ami az Emmauszi tanítványokkal történt. Nagyon egyszerű cselekedet. A nem hívő embernek egy ilyen ceremónia, hogy na, minden nap csinálnak valamit a templomban. De azért nagyon elgondolkodtató, hogy elmúlt 2 évezred, és nem hagyott föl vele a katolikus egyház. Ugyan hagyjuk már, unásig ismételtük már. Nem. Tudjuk, hogy jelen van az Úr, és ő önmagát adja. És ezek a csodák megtörténnek most is, hogy a szentmise megtart bennünket a jóban, erősít barátságunkat Jézussal, a mindennapokban lelki erőt ad. És éppen ezért nem hagyhatjuk el, ünnepelni kell. És ekkoron eltűnik szemük elől, de ő már ekkor a 2 tanítvány kicserélődött. Azt mondták, Ugye lángolt a szívünk. Ez egy nagyon szép költői kép. A Bibliából származik. Mert önmagában ez, hogy a szív lángoljon, ez elképzelhetetlen. Ha már nagy lázunk van, már akkor is az szörnyű bajt jelent. És mégis ezt mondjuk, hogy lángol a szívünk. Itt a két szentélyben lévő Jézus és Mária oltárképen ott a szív. Egy egyetemes jelkép. Tegnap épp a kápolnában voltam, délután ott is van ilyen Jézus szívekép kitéve, és pont rásütött a nap. És tényleg úgy nézett ki, mintha lángolna. De mit akart vele mondani? Hogy megkapták az élet értelmének az örömét, és boldogokká lettek. Fiatalokra azt gondolná az ember, mert az volna a természetes, hogy a fiatal ember az nem csak biológiailag fiatal, hanem lelkében is. Mindig jókedvű és boldog, így gondolná az ember. És a statisztikák nem ezt mutatják. Azt mondják, hogy ennyi depressziós fiatal nem volt, mint most. A jóléti államokban, és Magyarországon is. Rezignáltak, elkeseredettek. Időnként földobja valami őket, ne adj Isten a drog, vagy egy jó buli, de utána teljesen leengednek. Mi az oka ennek? Lelki tényezői vannak, mert nem találtak rá az igazi célra. Itt ebben a Szentmise kezdő olvasmányában, vagy könyörgésében az van, hogy köszönetet mondunk Istennek, hogy visszaadta Jézus föltámadásával lelke fiatalságát. 33 éves volt Arany János, amikor azt írta, hová lettél, hová levél, ó lelkem ifjúsága. Mert az ember előbb meg tud öregedni lélekben, mint testben. Hát lélekben legyünk fiatalokká. A Szent Lélek ezt is adja nekünk. A lélek fiatalságát, ajándékaival, örömével. Hogy lángoljon a szívünk, hogy örüljünk, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk, aki nem csak meghalt, hanem föltámadt is. És ez a mi nagy olyan örömünk, ami mindig hír maradt. És ennek örömében kell fölvenni a bírmálás szentségét, kérni a Szentlélek Úristen kegyelmét, és én is kérem rátok, és imádkozom, értetek, kedves bírmálkozó fiatalok, hogy töltsön el benneteket a Szentlélek ajándékaival, a lélek örömével és hűségével. Amen.
Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsekatya gondolatait hallották a 2026. április 19-én tartott ünnepi szentmisén a kiskunhalasi Szent Péter és Pál templomban, melynek keretében a bérmálás szentségét szolgáltatta ki.